toch készüléke elé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Érdekes megbeszélés volt, de itt az ideje véget vetni az öldöklésnek, ezt mondta Donald Trump, miután a Fehérházban fogadta Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt. Az első nyilatkozatok alapján szívélyes és produktív volt a találkozó, mely hosszabbra nyúlt a tervezetnél. A nagy kérdés az volt, hogy Trump rábólint-e Zelenszky kérésére, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú rakétákat szerezzen be az Egyesült Államoktól. Ezt az amerikai elnök nem hagyta jóvá tegnap, de Zelenszky szerint nem is zárta ki egyelőre ezt a lehetőséget. Trump arról beszélt, reméli sikerül lezárni a háborút azelőtt, hogy felmerülne a Tomahawkok bevetése. Két héten belül létrejöhet az amerikai és az orosz elnök budapesti találkozója, mondta Orbán Viktor kormányfő tegnap a Kossuth Rádióban. A Kreml közben megerősítette, az orosz elnök is beszélt az ügyben telefonon a magyar miniszterelnökkel. Donald Trump pedig egy fehérházi eseményen elmondta azt is, a találkozó házigazdája lesz Orbán Viktor. Orbán Viktor és Donald Trump hamarosan egy olyan megállapodásról dönthetnek, amely új alapokra helyezheti a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatokat. A háttérben már zajlanak az egyeztetések, Lóga Máté gazdaságfejlesztését felelős államtitkár Washingtonban tárgyalt az amerikai pénzügyminisztérium vezetőjével. Ezzel gyakorlatilag célegyenesbe került a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény visszaállítása, írja az Index. A miniszterelnök szerint napirenden van a 14. havi nyugdíj bevezetése, de ez kiegészítés lenne, és nem tervezik a nyugdíjrendszer reformját. Úgy véltem, a 14. havi nyugdíjat 4 év alatt lehetne bevezetni. Orbán Viktor tegnap arról is beszélt, ha több gyerek születik, akkor a jelenlegi rendszert 20-25 évig még garantálni lehet. Augusztusban 4,7%-kal emelkedett a reálkereset éves összevetésben. A KSH szerint a bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 9,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683.300, a nettó 472.600 forint volt augusztusban. Jövőre is marad a 1,5 millió forintos árkorlát az új építésű ingatlanoknál. A kormány nem tervezi, hogy lazít az otthonstart program erre vonatkozó szabályain, közölt a miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációját felelős helyettes államtitkára egy háttérbeszélgetésen. Egészségipari egészségügyi innovációk támogatására indít programot a kormány. A gyógyszer és orvostechnikai, valamint kórházi innovációkra 27 milliárd forintot szánnak. 2 hetes télindító hűtő-fűtő-klíma akciót indít a háztartások támogatására az MVM csoport. A lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas korszerű split vagy multi-split klímaberendezésekhez. Elrendelte a bíróság a Ganz, Mávag és a Dunakeszi járműjavító felszámolását. A Dunakeszi járműjavító bedőlését a teljes magyar vasúti közlekedés megérezheti, mivel ott szerelték a KISZ motorvonatok középső kocsijait, és számos javítási munkát is ott végeztek a MÁV-nak. Úgynevezett kis népszámlálás lesz 2027. október 1-e és november 7-e között a két nagy népszámlálás között. Az adatszolgáltatás a KSH által a mintába kijelölteknek kötelező. Hivatalosan is kinevezték Magyarország madridi nagykövetévé Habsburg Györgyöt, 4. Károly unokája Andorrában is képviselni fogja Magyarországot. Brazília felszólította az Egyesült Államokat, hogy vonja vissza az új vámokat, az amerikai elnök 50%-os vámot vetett ki a brazil termékekre. Beperelte az Európai Bizottságot a román állami gázipari vállalata Romgaz. A Romgaz az Európai Unió bíróságához nyújtotta be a keresetet, az állami vállalat azt szeretné elérni, hogy mentesítsék a kötelezettség alól, hogy széndioxidot tároljon a kimerült gázmezőkben. A holttestek felkutatására küldött egységeket Törökország a gázai övezet határához. A török katasztrófavédelmi hivatal 81 tagja az izraeli hatóságok engedélyére vár, hogy beléphessen az övezetben az Egyiptom menti határnál. Rendkívüli állapot hirdetett Limában az új perui kormány az elit ellen meghirdetett tömegtüntetések miatt. Ernesto Álvarez átmeneti kormányfő közölte, az intézkedés a fővárosban és a közeli Callao kikötővárosban élő 10 millió embert érinti. Felrobbantották az olasz köztévé oknyomozó riporterének autóját. A merényletben senki sem sérült meg, a kocsi az újságíró ház előtt robbant fel Róma elővárosában. Zigfrido Ranucci a történtek miatt rendőri védelmet kapott, egy feltevés szerint a maffia állhat a támadás mögött. Végül az időjárásról. A déli óráktól észak felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti ország részben még este is maradhatnak felhősebb területek. Elsősorban az északkeleti tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, futó zápor. Egyre több felé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik a szél. A csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk Szabó Konstantin kárpátaljai görögkatolikus pappal készült beszélgetésünket, aki a rokoni szálain keresztül segít bemutatni nekünk a nemrégiben boldoggá avatott Orosz Péter Pál görögkatolikus pap vértanút. A boldoggá avatási szertartása kárpátaljai Bilkén történt meg. Ebből az alkalomból a vértanú szülőfalujában, Biriben és a szomszédos Nagykállóban is imádságos ünnepségeket tartottak. Kárpátaljáról, Biriből is érkeztek hívek, akik együtt imádkoztak az ukrán hívekkel. A boldoggá avatási szertartást 14. Leó pápa megbízottja, Zsegors Rizs bíboros, Vodzsi érsek vezette. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
De visszatérve erre, hogy miért történt ez, így most készülök Pokrovára menni, Isten szülő oltalma lesz szerdán, október 1-én az édesapám falujába. Ott a parókos kért meg engem, hogy egy kicsit akarja lendíteni, ott most ebben a háborús helyzettel ugye nagyon nyomják a moszkvai patriarkátust, hogy hát ha sikerül legalább egy pár családot visszahozni, és ő meséli, hogy nagyon egy marétnyi kis görög katolikus volt, ugye? És hogy ezeknek hogy volt, amit leggyakrabban találkoztunk, ez a kifejezés, hogy egy Isten van. Atya, hát nem számít, hát egy Isten van. Hát ugyanaz a szertartás. Hát meg most csináltuk.
Megmarad az ikonosztázion.
Igen, az ikonosztázion, minden. Most már mi is szakállasok vagyunk, érted? Már ez a különbség is elmúlt. Most lett egy másfajta különbség, az, hogy azért mi is átálltunk a Gergely naptárra, és ez ilyen egy kicsit ilyen húzavona.
De most már az ukrán ortodoxok is átállnak.
Igen, ők is. Csak annyi, hogy ők ezt bevezették, hogy a paszkálion, tehát a húsvét azért az marad a régi, úgyhogy ilyen, mit tudom én,
hibrid rendszer.
Új Julián naptár, vagy valami így nevezik, szlávul Nova Juliánszki, hogy az állandó ünnepek azok Gergely naptár, és a pászkát azt még nem tudják eldönteni, mert ott valami nem stimmel. És ez az egy Isten, ez gyakorlatilag úgy lezárta a témát. Nagyon sok helyen volt olyan, hogy kevesen maradtak a görögök, és olyan többségben voltak, hát ez már a mi templomunk nem fogjuk bolygatni. Meg még egy jellemzője, hogy ott, ahol az illegális idő alatt aktív élet volt, ott könnyebben jöttek át. Tehát olyan példák is voltak, hogy mesélte nekem egy bácsi, hogy már akartam menni a templomban, mert nagyon hiányzott, és most már nem fogok arra a bátyuskára, pópára nézni, az a mi templomunk is, melyek imádkozni, és az vasárnap jött egy illegális pap, tehát egy görög papunk, ez Kövesligetről van szó, és udott, hazajött a lágerből, és akkor elment a volt falujába, összegyűjtötte a kis híveit, és ott aztán olyan aktívabb is lett. Tehát nagyon-nagyon sok helyen jellemző volt ez, hogy ahová érkeztünk, mit tudom én, Vulsinkán például, hát ugyanaz a pap, akit onnan elvittek, Háfics Pista bácsi, 47-ben, ugyanaz 90-ben vissza tudott jönni. Hát persze, hogy a hívek akkor még emlékeztek rá, és visszatértek.
Olyan nem volt, hogy esetleg egy magyar ortodox pap Kárpátalján görögkatolikussá lett a rendszerváltás után?
Nem, azok mind meghaltak, szegények. Nem maradt egy se. Tehát akik aláírtak magyar görögkatolikusok, azok a visszaállítás idejére, 1990-re, tehát azok mind.
Volt egy eset, amit mondott, hogy 40 év után jelentkezett, ő nem kapta meg a visszatérés lehetőségét görög papá?
Nem, na de hát ő nem is szolgált, mint pravoszláv. Tehát neki csak annyi volt, hogy nem tartotta a kapcsolatot az egyházzal, a püspökkel, vikáriussal, senkivel, hanem csak élte a civil életét. És mellesleg pont az ő esete az, hogy ő aztán, mivel tudott magyarul, is hiány volt, habár abba az időben, 90-ben, hát minden idősebb papunk tudott magyarul. Hiába, hát ugyanaz a Szemedi püspök, hát ő nem volt magyar, ő ruszin volt, de ő úgy is mondta, hogy én a magyar nyelvet azért tanultam meg, mert tudtam, hogy akarok tovább tanulni, le kellett érettségiznem, és megtanultam a magyar nyelvet.
Visszatérve az édesapjához és a nagyapjához, hány évet éltek a láger után?
Nagyapám nagyon keveset, tehát az csak úgy hálát adunk a Jóistennek, akárhányszor, akár liturgiát végzek érte, vagy kimegyek a temetőbe, hogy adott egy ilyen kegyelmet, hogy hazatérhetett. 56 nyarán jött haza, és 57 márciusában már meghalt. Tehát érkezett még két unokáját megkeresztelni, tehát még ilyen öröme is volt, de az, hogy nem valahol messze Szibériában, jeltelen sírba van, hanem hazatért is itt volt. Itt van eltemetve. Édesapám pedig 72-ben halt meg, tehát ő 55-ben jött haza, 72-ben halt meg. Mi alig voltunk, én 14 éves, bátyám 16, pont amikor leginkább igényeltük volna az apai nevelést, meg tanítást. Bepótolták a nagybátyáim, de azért úgy van egy íróasztalom, hogy úgy ki van téve a fényképe, és sokszor úgy elbeszélgetek vele, hogy apa ezt most akkor hogy csináltad volna, vagy mi lenne a helyes döntés, vagy a helyes lépés. Hát jeleket kap az ember.
A tanulmányait akkor 82-ben akkor kezdte, és akkor is titokba kellett lenni, de akkor már tudta, hogy megölni nem ölik meg ezért, hogy görögkatolikus pap lesz, ugye? Vagy még benne volt a levegőbe?
Hát én azt mondanám, hogy nem. Az, hogy netán letartóztatnak, vagy elbocsátanak a munkahelyemről, vagy hasonló ilyen dolgok, a szovjet kommunista időkben volt ilyen, mert ez nagybátyámmal, Kosztyú nagybátyámmal meg is történt, hogy amikor megtudták, hogy pap, akkor kellett a munkahelyen csinálni egy ilyen társadalmi bíróságot, hogy oda hívták a munkatársakat, és akkor volt 2-3 szónok, aki ott mit tudom, ilyen betanult szöveget, hogy hát nézzétek, itt van Szabó, hogy még mindig Istenbe hisz, meg pap, meg stb., meg minden, és akkor ott nagyba csinálják. A gyűlésnek a nagyobb része lehajtott fejjel, szinte szégyenkezve, ül, mert...
Hát tisztelték a nagybátyját.
Ez az egyik része, a másik az, hogy nem mertek szólni, mert hát mindenki a munkájával meg hasonlóval játszik. De nagybátyám kivágta magát, mert amikor adtak neki úgymond utolsó szó jogán, hogy hát akkor védheti magát, vagy mondhatta, ő felállt és azt mondta, hogy na hát most már akkor nyugodtan fordulhatok hozzám, akár keresztelés, akár más kérdések, mert most már tudja mindenki rólam, hogy pap vagyok. Tehát így kiáll, gyakorlatilag ez egy ilyen tanúságtétel volt, és ehhez hozzá kell tenni, hogy ez valahol 75-ben, 77-ben volt, tehát ez nem vicc volt, de nem bocsátották el, érdekes mód, tehát nem volt olyan, mit tudom, nagyon egetverő beosztása, és nagyon sokan tisztelték, tehát hamarább ez van, sőt, hát amit elmondott, hogy tényleg keresztelte a gyerekeit, meg mit tudom én, ilyen pasztorális feladatokat végzett, úgyhogy ezt így én nem éreztem, egyszer volt a tanulmányok alatt 84-ben, amikor házkutatást végeztek Elemér atya lakásába, 6 órán keresztül átrázták a minden kis papírkát, elvették a jegyzeteit, könyveit, meg stb. Ezt nagyon sajnálta Elemér bácsi. Akkor volt egy olyan kis időszak, hogy hát ez azért itt vannak ilyen komoly dolgok, de Beresz Laci bácsival tanultuk, ez ilyen ritka dolog volt, hogy megtudtuk egymásról, mert általában úgy ment a tanulmány, hogy nem tudtunk egymásról. És itt valahogy Elemér bácsi úgy megbízott bennünk is akkor, hogy voltak olyan momentumok, mert Beresz Laci bácsi bővel idősebb volt tőlem, és akkor Elemér bácsi mondta, hogy egyes dolgokat üljetek le is együtt, és egy kicsit magyarázd, és segíts Laci bácsinak. És ő találta ki, hogy hát ne hagyjuk egyedül Elemér bácsit most ilyen kritikus helyzetben, meg főleg Gabi nénit, szóval veszünk egy csokor virágot, egy doboz csokit, és megyünk, mit tudom én, meglátogatni Gabi nénit is, kedveskedünk neki egy kis édességgel. Nem tudod elképzelni, hogy mennyire jól esett Elemér bácsinak, még inkább Gabi néninek, érted? Aki úgy ki is hívott minket, hogy segítsünk ott, mit tudom, kávét főzni, meg egyebeket, és úgy simogatott, úgy mondta, hogy nagyon jó, hogy eljöttetek, és nem mondjátok. És akkor mondja, hogy na hát most már jegyzeteket ne hozzatok, ezt ne hozzatok, mert lebukhattok, és akkor azt mondja, inkább én fogok elmenni. Volt olyan, hogy nagymamámhoz mentünk. Érted? És ott is azt mondta, hogy Kosztyú, érdekli a latin nyelv, hát jöttünk itt egy kicsit a Kosztyú könyvtárába is, és akkor bementünk abba a szobába, és akkor ott történtik. Persze tudták, ez is hozzátartozik, mellesleg az illegális helyzethez, hogy sok mindenről nem beszéltünk. Tehát olyan majdnem tabu téma volt, hogy ez így megvan, de ez nem beszélt téma, ezt úgy hagyni kell. Kirasanyi bácsorú volt ilyen, amikor X papné megkérdezte, hogy az igaz, Sanyi bácsi, hogy te titokban fölszentelt püspök vagy? És erre Kirasanyi bácsi azt válaszolta, hát hogyha titok, akkor miért beszélünk róla?
Időbe ugorjunk már vissza a édesapjához, mégpedig az édesapjának, a feleségének, tehát az édesanyjának a szemszögével kapcsolatban kérdezném, hogy ő is mondhatta volna, hogy ne csináld, hogy baj lesz, a családunk az első, a tyúkanyói ösztön, hogy neked a gyerekeid mellett a helyed, hagyd a csudába, írj alá, és nem mondta ezt.
Igen. Sajnos ez megvolt. Megint csak tanáromra hivatkozhatok, Elemér bácsi ez, hogy tanulmányozta is, és direkt összeírta, főleg azokat a papnékat, akik a fordítottját tették, hogy én álulóval nem fogok élni. Tehát volt olyan, hogy aláírt, hazajött, mondja a feleség, ment vissza, és visszavonod az aláírásodat, Subad Énes bácsi esete, vagy Zombirű Pista bácsi esete. De voltak
olyanok... A feleség olyanok, mondta meg, hogy a férjének, hogy visszamegy.
A férjének, hogy visszamegy, és visszavonod az aláírásodat. És voltak olyanok,
akik... Hithű papfeleség.
Igen. És voltak olyanok, akik hát arra buzdították a férjüket, hogy hát mi lesz velünk, meg a gyerekekkel, mi lesz, meg hasonló. Hát édesanyám, most azért az van, hogy 47-ben, az előbb már beszéltünk arról, hogy ez egy nem egyszerű időszak volt, és akkor vállalni a papságot, ezt a gyorsított tanulmányokat, meg mindent. Hát Hira akkor rektor volt, és nem egyszer jelezte a fiúknak, hogy ez most már komoly dolog, úgyhogy nagyon gondoljátok meg, és ergo ebben fel voltak készítve a feleségek is, hogy te ezt így teszed. Mind a mellett, hogy a 7 utolsó szentelésből 2 gyengének minősült, és sajnos ők aláírták, rövidesen meg is haltak minden érdekes módon, hogy nagyon-nagyon korán meghaltak, és az 5, aki hitvaló maradt, gyakorlatilag 3 hithű is, 2, akik lágerbe is voltak. Úgyhogy hát édesanyámnak mondjuk az volt a természetes, mert az apósa nem árulta el, ugye? Az egyik nagybátyja, Medbecki Pali bácsi nem árulta el. A másik nagybátyja, Ljakovics Mityu bácsi szintén ugyanúgy lágerbe került, mint a férje meg az apósa. Tehát ezért úgy össze tudom rakni, hogy egy olyan millióbe voltak, érted, és ezek a papnék úgy összetartottak, és egymást erősítették, és egymást segítették, támogatták, hogy tehát ez egy olyan természetes dolog volt. Mind a mellett, hogy végig, 71 éves volt édesanyám, amikor meghalt, de én úgy végig éreztem, érted, hogy hát egy olyan törést okozott ez az ő életébe. Hát rakjuk össze, hogy 1950-ben 22 éves fiatal asszony egy másfél éves gyerekkel akarját.
És sose házasodott meg utána már, amikor a lágerbe az ő...
Nem, mellesleg volt kandidátus, még emlékszem, hogy nekünk nem annyira, mert hát mi még elég fiatalkák voltunk, de nővérem, akkor ő 10 évvel idősebb volt tőlem, és a nővéremtől kérdezte egyszer úgy, hát ilyen félig tréfásan, hogy kell még nektek pont a munka? Érted? És akkor úgy mi kezdtük kérdezgetni, és hát utána egy tanárember, egy özvegy tanárember úgy elképzelte, hogy hát ő tud nekünk segíteni, meg mindent. És mondasztán nővérem mondta, hogy a mi édesapánkat nem tudja senki se helyettesíteni, tehát nekünk nem kell pótapuka. Hát ő már idősebb is volt, neki már könnyebb is volt, de ránk is gondolt ilyen tekintetben. Az, hogy milyen kalváriát, keletet végigélni, és erről lehet, hogy eljutunk valamikor odáig, hogy nekik is állítunk emléket, mert óriási dolgot éltek át azok a papnék, akiknek ebben törődni. Egy ilyen példát hadd hozzak fel, hogy mondjuk voltak olyan papnék, akiket kényszerítettek arra, hogy váljon el a férjétől, mert te nem lehetsz a népellenségének a felesége. És mondjuk Szkiba Gyuszi bácsinak, Szkiba Jánosnál volt ez az eset, hogy hát féltette a munkáját, fiktíven elvált, hogy szálljanak le róla, meg tudja őrizni a munkáját, de nagy félbe leírta a férjének, hogy figyelj, hát ilyen helyzetbe kerültek.
Egy ungvári történet?
Ez, ő igen, Ungváron laktak, de papi ott mellesleg, ahol agyonlőtték Csépes János bácsi, tehát ott szolgált, és visszaírja János bácsi, Gyuszi bácsi, hogy te ne törődj velem, te a gyerekekkel törődj. Tehát neked kell a három gyereket most nélkülem. Bendász Pista bácsi is írt, ott nem volt ez az eset, hogy elvált, de ő így olyan aranyosan írja, hogy néha olyan szomorú vagyok, hogy ilyen helyzetbe hoztalak titeket. Tehát, hogy de ezek olyan kedves momentumok voltak, mert még ebben az őszinteséggel is egymást tudták támogatni. Hogyha te részvétel vagy iránytam, akkor, amikor te ott vagy a poklokban, ugye, mit tudom, milyen tróger munkát végzel meg bányában, meg hasonló, akkor ez az itthon lévő feleséget bátorította és erősítette.
Nekem 25 évvel ezelőtt Hajdudorogon volt egy hegedű tanárom, Szkiba, és ő 70 éves most, lehet, hogy a fia volt, mert görögkatolikus papgyerek volt, elképzelhető.
Igen.
Romzsa Tódor és Orosz Péter Pál milyen kapcsolatban voltak egymással?
Hát spirituálisabb volt, még tanult a szemináriumban, és spirituálisabb volt, úgyhogy itt idézték is már ma, hogy tulajdonképpen egy ilyen példaképe volt, és azt, amikor én azt mondom, hogy Romzsa Tódor mutatott egy utat a papság számára, úgyhogy a 128 hitvalló, ez biztos, hogy ezek átélték, szó szerint átélték, hogy a püspök ezt választotta.
47-től meghalt?
Igen. És nekünk ezután kell.
Orosz Péter Pál még 6 évet élt.
Még 6 évet élt, igen.
Orosz Péter Pállal milyen családi kapcsolatban van?
Hát az ő keresztanyja, Orosz Anna, a Szabó Sándor dédapámnak a felesége. Tehát innen a rokonság. Legegyszerűbben úgy tudod megmondani, hogy nagyapámnak az unokatestvére. Nagyon korán hal meg az édesapja, aztán 5 éves korában meghal az édesanyja, és így kerülnek tehát a keresztanyjához, Orosz Annához, Szabó Sándor felesége, aki kis Szolyván parókus abban az időben. Aztán amikor Sándor dédapa is nyugdíjba megy először, aztán meghal, így kerülnek 33-ba Szeklencére, ahol Szabó András nagyapám a parókus, és hát gyakorlatilag úgy jön ki bizonyos értelemben, ezt ő is leírja, és a bátyja Orosz János, aki szintén hitvalló papunk, hogy hát nekik a nevelő apjuk, főleg apjuk, először egy kis ideig a Rakószki nagyapjuk, utána Szabó Sándor, aztán Szabó András. És főleg Szabó Andrásnak a felesége, boldog emlékű Zsófka nagymamám, azt nagyon-nagyon szerették. Tehát azt mindenütt kidomborítják, minden levélben, meg megemlékezésben, akár Jancsi bácsi, akár Peti bácsi. És Jancsi bácsi valójában is volt a kapcsolat utána Ungváron, hogy ő úgynevezett ilyen kosztosa volt nagymamámnak, mert nem is messze dolgozott, a Radváncon laktak akkor nagymamáik, és minden nap oda járt ebédelni, és teljesen ilyen rokoni, olyan, mint hogy tényleg a fia lett volna, úgyhogy ilyen nagyon-nagyon közeli kapcsolatban. A még élő Szabó Pál nagybátyám, aki 97 éves, sajnos már egészségi állapota
miatt. Holnap meglátogatjuk.
Igen, már nem tudott itt lenni, de ő teljesen úgy tekintett, mert hát volt neki más bátya is, meg egy öccse is volt, de mégis Peti bácsi volt az a példakép, tehát pont olyan időszakban is, olyan korban volt Peti bácsi, mert a többiek mind fiatalabbak voltak, hogy úgy tekintett rá, mint családtagra, mint édesbátyára.
Orosz Péter Pál, tehát Peti bácsi lelki szolgálatával hogy tudta úgy feldühíteni a kommunista rendszert itt Kárpátalján, hogy 53-ban már egy idő után vérdíjat tűztek a fejére?
Az első szolgálati helye Komját volt, a második helye Bilke. A Bilkén letartóztatták Popovics János parókust, és ugye hát felszabadult egy ilyen csodálatos nagy hely, és akkor már nagyon szorultak a helyzetek, és bizonyos értelemben egy kisebb kis paphiány volt, úgyhogy azért is került ő oda. És hát 49-ben jött az igazi likvidálás, tehát februárban kezdődött, vagyis már januárt is megemlíthetjük, mert a fő katedrálisoknak, Ungvár, Munkács, Kunst, Beregszát, a fő templomoknak a papjait letartóztatták, aztán jött ugye az úgynevezett Murányi levél és a likvidálás. Avval kezdődött gyakorlatilag, hogy a papnékat elbocsátottak a munkáról. Tehát ez volt az első lépés, amivel hát ilyen egzisztenciai hatással akartak lenni a papcsaládokra, hogy hát ugye nincs munkahely, nincs jövedelem, és akkor innen is indultak azért a papnéknak, egyeseknek a bizonyos, hát ilyen visszahúzó ereje, hogy a férjeikkel szemben hogy viselkedjenek. Akkor a következő lépés az volt, hogy betiltották nekik a szolgálatot. Tehát, hogy nem mehettek a templomba, ugye? Vagy elvették a parókiát. Ez egy nagyon-nagyon gyakori hely volt. Az, hogy még lehet, hogy a templomba még szolgálhatott, de a parókiáról már kilakoltatták őket. Egy kivétel van, hát most pontosan nem emlékszem, de egy biztos, hogy van a szőlősi parókia, Karcu Pali bácsi, mert hát annak abban az időben már 14, összesen 16 gyereke van, de 49-ben nem, még egy nem volt, 15 gyereke.
Akkor a kommunistáknak se volt szíve.
Tehát úgy látszik, igen, itt egy kicsit közre játszott, hogy hát megféltek a néptől, hogy hát ennyi gyerekkel kipakoljuk a parókiáról. És ott hamarabb volt, hogy mert úgy mesélik, és visszaemlékeznek a karcubb lányok, hogy apuka ült a gangon, és nem engedték őt a templomba, de még a parókián ült. Érted? És úgy hallotta, hogy mit tudom, volt egy temetés, és akkor megtiltották neki a temetés, de a harangzugást azt megengedték. Szóval különböző ilyen sztorik voltak. Ugyanez történt Orosz Péter Párral, mind a mellett, hogy ő a parókiáról a Popovics családot nem lakoltatta ki. Most pontosan nem tudom, de legkevesebb 4 vagy 5 gyerek ott is volt, sőt segítette maximálisan, tehát például amit hoztak ilyen dolgokat, élelmiszert vagy valamit, mindig mondta, hogy vigyetek először a papnénak, mert neki a férjét elvitték, és neki segíteni kell, és ő akkor már akkor is így bérelt lakást, amit aztán folytatott, mert 49 nagy csütörtökén még az utolsó szertartást elvégezette, a kínszenvedést, és a nagypéntekét már nem engedték meg. Ez is egy ilyen ravasság, hogy arra számítottak, hogy az emberek fel fognak lázadni, hogy hát nagypénteket nem tudunk megünnepelni. Na de elmentek Misztícére, ott végezték a sírbatételt, aztán ott szenteltek pászkát, meg hát Bilke olyan nagy, hogy több helyen is volt pászka szentelés, úgyhogy ezt nem tudták betiltani, és utána eldöntötte, hogy akkor én nem fogok semmiféle engedélyeket, meg egyebeket várni, nem beszélve, hogy sokan a papok, akik megkapták Murányinak ezt a levelét, hogy ezennel a konzisztórium feloszlott, és én is befejeztem a funkcióimat. Hát ez pont visszaemlékeztek Dudás püspöknek a mondására, hogy mindenki marad a helyén. És ezt szó szerint így meg is tette.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben folytattuk Szabó Konstantin kárpátaljai görögkatolikus pappal készült beszélgetésünket, aki a rokoni szálaink keresztül segített bemutatni nekünk a nemrégiben boldoggá avatott Orosz Péter Pál görögkatolikus papvértanút. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa az orosz zarándokokhoz. Az Úr még az ellenségeskedés dacára is tud új világot építeni. 14. Leó beszéde a FAO-ban. Az éhínség legyőzése a békéhez vezető út.
Leó pápa az orosz zarándokokhoz. Az Úr még az ellenségeskedés dacára is tud új világot építeni. A Szent Atya október 17-én délben a Kelemen teremben fogadta az Oroszországban érkezett orosz katolikus zarándokok 110 fős csoportját, akik püspökeik és papjai kíséretében érkeztek az örök városba. Hozzájuk intézett beszédében a pápa hangsúlyozta, hogy a Róma lelki arculatával való találkozás erősítse reményüket, amely nem csa meg, és mindenkit bátorít, mert az Úr Jézus még a romok, a bűn és az ellenségeskedés ellenére is képes új világot és megújított életet teremteni.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, béke veletek! Köszöntötte a pápa a vendégeit. Kedves püspök testvérek, kedves papok, férfi és női szerzetesek, kedves oroszországi katolikus zarándokok! Szeretettel köszöntöm mindnyájatokat, akik a jubileumi zarándoklata érkeztetek. Valóban a szent év, amelyet a katolikus egyház ünnepel, egy zarándok útra hív minket, mert éppen az útra kelés a jellemző vonása azoknak, akik az élet értelmét keresik, ahogy Ferenc pápa írta a jubileumot megnyitó bullájában. Ebben az időszakban ezrek és ezrek járják az örök város utcáit, hogy áthaladjanak a Szent Kapun, megálljanak az apostolok és a vértanúk sírjai előtt, és reménnyel töltsék meg szívüket a hit számos ösvényén, amelyek Rómát behálózzák.
La vostra presenza si inserisce nel cammino di tante generazioni che hanno voluto visitare questi luoghi, dove batte il cuore dell'anima cristiana.
Itteni jelenlétetek sok nemzedék útjába illeszkedik, akik meg akarták látogatni ezeket a helyeket, ahol a keresztények szíve dobog, ahol a hit eseményei, amelyeket az apostoli idők óta itt befogadtak, továbbadtak, és amelyekből oly sok nép és nemzet merített bőségesen, és amelyekből még ma is élnek, összefonódnak a mindennapi élet gondjaival és kötelezettségeivel. Az ókori római civilizáció műemlékei mellett bazilikák, templomok, kolostorok és az élőhitnek számos más kézzel fogható jelei állnak, amelyek az emberek szívében gyökereznek, és amelyek képesek átalakítani a lelkismeretet és jóra ösztönözni. Eképpen ez a város az emberi létezés szimbóluma lehet, amelyben a múltbeli tapasztalatok, a félelmek, a bizonytalanság és a nyugtalanság rongyai összefonódnak a naponta növekvő és a szeretetben tevékeny hittel, valamint a reménnyel, amely nem okoz csalódást és bátorít minket, mert még a romokon is, a bűn és az ellenségeskedés ellenére az Úr új világot és megújított életet tud építeni. Róma szent épületei spirituális valóságot idéznek fel, hogy a keresztség szentsége által mi is élőkövek módjára, lelki templommá, szent papsággá épüljünk, és Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassunk be, idézett Leó pápa Péter apostol első leveléből. Kedves testvéreim, folytatta, való igaz, hogy mindannyian élő kő vagyunk az egyház épületében. Minden kő, bármilyen kicsi is, az Úr által a neki megfelelő helyre téve, fontos szerepet játszik az egész szerkezet stabilitásában. Már az Úr Jézus így buzdította tanítványait, ne félj te kicsi nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot.
Dopo questo pellegrinaggio giubilare, tornerete nella vostra terra e sarete chiamati a continuare il cammino della vita cristiana, pastori e fedeli insieme.
E jubileumi zaranduklat után ti visszatértek hazátokba, folytatta a pápa, és arra kaptok meghívást, hogy járjátok tovább a keresztény élet útját, lelkipásztorok és hívek együtt, soha meg nem feledkezve arról, hogy mindannyian felelősek vagytok a helyi egyházakért, egymás terhét hordozva, ahogy Pál apostol írja a Galatákhoz írott levelében. Családjaitok, plébániai és egyházmegyei közösségeitek legyenek a szeretet, a testvériség, a szolidaritás és a kölcsönös tisztelet példái mindazok számára, akik között éltek, dolgoztok és tanultok. Így valóban fellobbanhat a keresztény szeretet tüze, amely képes felmelegíteni a szívek hidegségét, még a legkeményebbeket is. Közel egy év telt el azóta, hogy Ferenc pápa megáldotta a Salus Populi Romani, a római nép üdvössége ikonját, és azt az egyházatoknak ajándékozta, hogy legyen a Szent Év jelképe. Ennek az ikonnak a zarándoklata Oroszország katolikus egyházmegyéjében legyen vigasztalás forrása nektek és családjaitoknak, főként a betegeknek és a szenvedőknek.
Sì, anche un invito a trarre speranza dall'incontro con Dio attraverso la preghiera, la lettura della Sacra Scrittura, l'aiuto ai bisognosi e le parole di consolazione.
Legyen ez egyben meghívás arra is, hogy reményt merítsetek az Istennel való találkozásból az ima, a szentírás olvasása, a rászorulók megsegítése és a vigasztaló szavak által. A boldogságos Szűz Mária, Isten anyja és a béke királynője, aki mindig megelőz minket a hit és a remény zarándok útján, támogasson benneteket hivatásotok és keresztény életetek útján. Imádságaimban megemlékezem rólatok, és szívből megáldalak benneteket. Zárta az Oroszországból érkezett katolikus jubileumi zarándokokhoz intézett beszédét 14. Leó pápa. Az oroszországi katolikus egyház a Szovjetunió 1991-es felbomlása után született újjá. Véget értek az egyházakat ért nagyon súlyos üldöztetések, és az új orosz állam 1991-ben törvényesen elismerte a katolikus egyházat. A katolicizmus oroszországi újjászületésének feladatát Tadeusz Kondrusziewicz fehér orosz érsekre bízták, aki a moszkvai főegyház megyét vezette. 2007-ben az olasz Paolo Pezzi érseket nevezték ki Moszkva új érsekévé, aki máig ott szolgál. A katolikusok korábban is és napjainkban is többnyire etnikai kisebbségekhez tartoznak, így az oroszországi katolikusok döntően lengyel, litván, német és ukrán származásúak. A hatalmas földrajzi kiterjedésű országban 300 katolikus plébánia működik, 270 többségében külföldi pap szolgálatával. Szentpéterváron működik Szűz Mária az apostolok királynője névvel az a nagy szeminárium, amely ma Oroszország egyetlen katolikus szemináriuma. A moszkvai istenszülő érsekség joghatóságához tartozik a 2 millió négyzetméteren elterülő Novoszibirszki egyházmegye, a Szaratovi Szent Kelemen és az Irkutszki Szent József egyházmegye. Az Oroszországban élő katolikus hívek száma megközelítőleg 800 ezer, többnyire kicsi vagy egészen apró közösségekben gyűlnek össze, amelyek egy részében nincs is folyamatos papi jelenlét.
14. Leó pápa beszéde a FAO-ban. Az éhínség legyőzése a békéhez vezető út. 14. Leó ellátogatott az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének, a FAO-nak a római székházába. Az élelmezési világnap és a szervezet alapításának 80. évfordulója alkalmából. Beszédében megerősítette a Szentszék közelségét az intézményhez, és közös globális elkötelezettségre szólított fel az éhínség és az alultápláltság felszámolása érdekében. A Caracalla fürdői, az Aventinus domb és a Circus Maximus, valamint az általuk képviselt magas római eszmék között található a FAO római székháza, ami a világot képviselő mikrokozmosz. Küldetése, hogy fenntartható módon legyőzze az éhínséget, az élelmiszerbizonytalanságot és az alultápláltságot, minden emberi lény méltóságát fenntartva. Ez visszhangzik egy olyan világban, ahol a konfliktusok, a klímaválság, a kényszermigráció, illetve a gazdagok és szegények közötti egyre szélesedő szakadék kétségbe vonja a nemzetközi közösség jó akaratát, hogy az igazságosság és a béke nevében az embert a profit fölé helyezze. Ezt tette 14. Leó pápa csütörtök délelőtt, amikor az ENSZ és a világ vezetőiből, valamint jószolgálati nagykövetekből álló sztárokkal teli közönség előtt szólt a FAO-ban az élelmezési világnap és a szervezet 80. évfordulója alkalmából.
No podemos limitarnos a proclamar valores. Debemos encarnarlos.
Nem elégedhetünk meg az értékek hirdetésével, meg kell testesítenünk azokat, mondta, és megújult etikai alapokat sürgetett. A szlogenek nem emelik ki az embereket a nyomorból, az embert a profit fölé kell helyeznünk, és garantálnunk kell az élelmezés biztonságot, az erőforrásokhoz való hozzáférést és a fenntartható vidékfejlesztést. Látogatása 1970-től 6. Pál pápától kezdve minden elődje nyomdokaiban járva alkalmat adott Leó pápának arra, hogy megújítsa a Szentszék régóta fennálló támogatását az ENSZ szervezet iránt, és sürgesse a nemzetközi közösséget, hogy fokozza erőfeszítéseit az éhínség, az alultápláltság és az élelmiszer bizonytalanság felszámolása érdekében. Ezeket a bajokat az egész emberiséget sújtó erkölcsisebbként jellemezte. A pápa spanyolul és angolul is szólt beszédében, és rámutatott, hogy az éhínség elleni küzdelem nem csak politikai vagy gazdasági feladat, hanem mélyen emberi és erkölcsi kötelesség. Aki éhezik, az nem idegen, állapította meg a pápa. Ő a testvérem, és haladéktalanul segítenem kell rajta. Emlékeztetett arra, hogy 80 évvel a FAO létrehozása után emberek milliói továbbra sem jutnak megfelelő élelemhez és tápanyaghoz.
Poner fin a estos males incumbe no solo a empresarios, funcionarios o responsables políticos. Es un problema cuya solución todos debemos concurrir.
Ezeknek a bajoknak a megszüntetése mindenki hozzájárulását igényli. A kormányokét, az intézményekét, a civil társadalomét és minden egyes emberét. A jelenlegi adatokra hivatkozva, amelyek szerint több mint 673 millió ember fekszik le éhesen, és 2,3 milliárdnak nincs tápláló étrendje, a pápa hangsúlyozta, hogy ezek nem elvont számok, hanem összetört életek, és olyan anyák, akik nem tudják táplálni gyermekeiket. Elítélte a lélek nélküli gazdaságot és az erőforrás elosztás olyan rendszerét, amely hatalmas népességeket hagy nyomorúságban, az éhezés fennmaradását a bőség korában kollektív erkölcsi kudarcnak és történelmi hibának nevezte. Leó pápa nagy aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az ételt ismét háborús fegyverként használják, és ezt kegyetlen stratégiának nevezte, amely megtagadja a férfiaktól, nőktől és gyermekektől a legalapvetőbb jogukat, az élethez való jogot. Emlékeztetett, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa korábban elítélte az éheztetést, mint háborús bűncselekményt. Sajnálkozott, hogy ez a konszenzus elhalványulni látszik. Az éhségtől haldoklók csendje kiáltás az emberiség lelkiismeretében, és minden nemzetet határozott cselekvésre buzdított.
No podemos seguir así, ya que el hambre no es el destino del hombre, sino su perdición.
Az éhezés nem az emberiség sorsa, hanem annak a bukása, mutatott rá a pápa. Ez nem csupán egy megoldandó probléma. Ez egy kiáltás, amely az égbe száll. A pápa nem mulasztotta el megerősíteni azt a koncepciót, amely elődje Ferenc pápa számára kedves volt, aki soha nem fáradt bele abba, hogy kiemelje. Az étel kidobása azt jelenti, hogy embereket dobunk ki. Leó pápa is elítélte az élelmiszer pazarlást, miközben mások éheznek, és arra sürgette a világvezetőit, hogy vessenek véget a felháborító paradoxonoknak, és ébredjenek fel abból a letargiából, amely eltompítja az együttérzésünket. Az idei élelmezési világnap témájára utalva, a víz élet, a víz étel, senkit se hagyjunk hátra. A pápa hangsúlyozta, hogy ez az üzenet minden embert arra hív, hogy közösen cselekedjen. Egy megosztottság és közöny jellemezte időszakban az együttműködésen keresztüli egység nem csak ideál, hanem kötelesség is, figyelmeztetett.
Solo uniendo nuestras manos podremos construir un futuro digno en el cual la seguridad alimentaria se reafirme como un derecho y no como un privilegio.
Csak összefogva építhetünk olyan jövőt, amelyben az élelmezés biztonsági jog, nem pedig kiváltság. Külön tisztelettel adózott a nőknek, akiket a túlélés csendes építészeiként, a remény első elhintőiként és a teremtett világ gondos sáfárjaiként jellemzett. Hozzájárulásuk elismerése nem csak igazságosság kérdése, hanem egy humánusabb és tartósabb élelmiszerrendszer garanciája is. Leó pápa megerősítette a multilateralizmus és a nemzetek közötti párbeszéd fontosságát, sürgetve, hogy közvetlenül hallani lehessen a szegények hangját.
Es imperioso construir una visión que haga que cada actor del escenario internacional pueda responder con mayor eficacia y prontitud a las genuinas necesidades de aquellos a quienes estamos llamados a servir.
Olyan jövőképet kell építenünk, amely lehetővé teszi a nemzetközi közösség minden szereplője számára, hogy hatékonyan reagáljon azok valódi szükségleteire, akiknek a szolgálatára hivatottak vagyunk, figyelmeztetett a Szentatya. Szívből jövő felhívást intézett az Ukrajnában, Gázában, Haitin, Afganisztánban, Maliban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Jemenben és Dél-Szudánban éhezéstől és erőszaktól szenvedő számos nép érdekében is, hangsúlyozva, hogy a nemzetközi közösség nem fordíthatja el a fejét.
The international community cannot look the other way.
Beszédének végén a Szentatya idézte Jézus tanítványaihoz intézett szavait. Adjatok nekik enni! Hozzátette, hogy ez az evangéliumi parancs továbbra is sürgető kihívás a nemzetközi közösség számára.
Do not tire then of asking God today for the courage and the energy to continue to work toward a justice that will yield lasting and beneficial results.
Ne fáradjatok bele abba, hogy Istentől kérjétek a bátorságot és az energiát, hogy olyan igazságosságért dolgozzatok, amely tartós és jótékony eredményeket hoz. Mindig számíthattok a Szentszék és az egész egyház szolidaritására, amely készen áll arra, hogy a világ legszegényebbjeit és leghátrányosabb helyzetű embereit szolgálja, zárta beszédét 14. Leo a FAO alapításának ünnepén, október 16-án csütörtökön. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse. Tűz Tamás, Mária nevére. Nevedben hull a fűre harmat, nevedben kél a hold, a nap, nevedben lelnek mély nyugalmat, akik már csöndben alszanak. Nevednek dallamára lejtett bölcsőm, s anyámnak halk szava. Te rólad álmodik a kertek magasba szálló illata. Neved hordozza szét a szellő, s harsogja bátran a vihar. Neved villantja rá a felhő az égre, rőt villámival. Téged dicsér az édes szőlő, a nyurga kender és a len, a gyors takács kiserényen sző, s a zengő must a mélybelen. Neved dicsérem fürge dallal, miként a zúgó tengerek, a habjukon a fény, a hajnal jöttére lágyan megremeg.
Tűz Tamás, Mária nevére című versét Kelemen Csaba mondta el. Tűz Tamás 1916. április 18-án született Győrben. Itt végzett a hittudományi főiskolán, 39-ben szentelték pappá. A teológia harmadik évében 21 évesen kezdett el verseket írni. Írásait közölte a Vigília, a Magyar Csillag, az Élet, a Híd, a Győri Szemle. Első kötete 1941-ben jelent meg Tiszta Arannyal címmel. Tagja volt a Győri Kisfaludi Irodalmi Körnek és a Pécsi Janos Pannonius Társaságnak. 43-ban behívták katonai szolgálatra, a keleti fronton volt tábori lelkész. Szovjet hadifogságba esett, 47-ben szabadult a Brjanszk térségi fogolytáborból. Hazatérése után folytatta lelkészi szolgálatát és az írást is. Költeményei a Magyarokban, a Vigiliában, az Új Emberben jelentek meg, de a magyarországi politikai fordulat után publikálási lehetőségei beszűkültek. Az 1956-os forradalom után nyugatra távozott, ahol a magyarság érdekében tevékenykedett papként, költőként, irodalomszervezőként. 1966-ban az ő kezdeményezésére jött létre az Amerikai Magyar Írók csoportja, tagja volt a Clevelandi Árpád Akadémiának. Verseit többek közt a Párizsi Irodalmi Újság, a Müncheni Új Látóhatár és Nemzetőr, a Római Katolikus Szemle közölte. Számos kötete jelent meg az emigrációban. Magyarországon csak az 1970-es évektől közölték újra verseit, 87-ben válogatást adta ki költeményeiből Hét Sóhaja hegyen címmel. Tűz Tamás a kanadai Hamiltonban hunyt el 1992. április 7-én.
Imája.
Ó Jézus,
Add, hogy családjainkban béke és egyetértés uralkodjék, hogy tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét, és hogy a törvény megtartása ennek szeretetét is jelentse. Ó Jézus, élj úgy minden keresztény családban, amint egykor Názáretben éltél. Tartsd meg szereteted által a család egységét minden pillanatban és az örökké valóságban. Oltalmazd, ó Jézus, azt a családi békét, amely egyedül képes megenyhíteni az élet keserűségeit.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.